Tóbiás József, a Magyar Szocialista Párt elnöke, parlamenti frakció vezetője, az Inforádió arénájának vendége. Elnök úr, hogy látják, hogy áll össze most az MSZP tagsága, illetve az MSZP támogatói köre? Mert erről is sok spekuláció van, hogy ki hova ment, ki miért ment, kit hogy lehet visszahozni.
Az elmúlt másfél év felmérései egyik oldalról azt mutatják, hogy a Magyar Szocialista Párt a fizetésükből és a nyugdíjukból élők pártja. Ez nagyon sokszor ilyen kritikaként, vagy ilyen akár negatív kontextusban jelenik meg, és én megmondom őszintén, hogy büszkén vállalom, igen, a Magyar Szocialista Párt a fizetésükből és a nyugdíjukból élőknek a pártja döntő többségében.
Bárki benne van. Hát fizetésből, minden munkavállalók élnek fizetésből. Hát
egyrészt a nyugdíjasok táborában, aztán a 55 év fölötti munkavállalói dolgon, ahol tény és való, ahol küzdeni kell és dolgozni kell, az a szakmunkás és a fiatalok világa. Tehát ott igazándiból van lemaradás. De én azt hiszem, hogy azok az emberek, akik az elmúlt akár 40 vagy akár 50 vagy akár 30 évben hittek abban, hogy egy rendszerváltozás után Magyarország egy európai, egy biztonságosabb közösségnek részeként elindul egy szabad fejlődési pályán, amely ugye egy ilyen szabadság a piacban, szabadság az egyén szintjén, ez megrekedt.
De mit gondolnak, hol miért nem tudnak bemenni a szakmunkások közé? Az eléggé saját terepnek tűnt korábban.
Hát, szóval, ugye amit én elvállaltam, az egy 4 év. Ugye mondtam az előbb is, hogy ugye fél időben vagyunk. Rengeteg hibát követtünk el az elmúlt 10 évben. Nem lehet másfél év alatt mindent rendbe tenni. Én a szándékot tudom megjelölni, azt az utat, ami arról szól, hogy a Magyar Szocialista Pártnak hol van a helye. Egy önálló, önazonos baloldali párt az olyan kérdéseket és olyan értékeket helyez előtérbe, és olyan cselekvési programokat vagy szakmai programokat rak rá, amely világos üzenet azon társadalmi csoportoknak, akikről látható ma már, hogy jobb oldalról nincs alternatívája a jelenlegi kormányzati politikának, annak bal oldalról kell érkeznie, de ahhoz meg kell felelni. Ahhoz kell változtatni még nekünk is.
Azt kiszámolták, hogy egy karakteres baloldali pártá alakulás az milyen más szavazótábor elvesztésével fenyeget? Minél karakteresebb valami, annál karakteresebbek az ellenzői is, gondolom.
Hát, valami őszintén, hogy ilyen kérdések nem nagyon foglalkoztatnak, mert hogy fontos a szövetségkötés, de szerintem szövetséget kötni, együttműködést kialakítani csak azok a pártok tudnak.
Még csak nem is erre gondoltam, hanem hogyha azt mondják, hogy mi a munkavállalók érdekeit sokkal erőteljesebben képviselők.
De kit veszítenénk el?
Értelmiség, tőke tulajdonosok, szabad foglalkozásonak lehet
spekulálni. Szerintem a dolog az nem arról szól, hogy ezzel büntetném az értelmiséget, sőt, az értelmiséget szeretnénk megnyerni annak, hogy van feladatuk, hiszen a rendszerváltás hajnalán az értelmiségnek nagyon meghatározó szerepe és feladata volt abban, hogy a békés átmenetben az történjen, ami 1990-ben történt. Ma egy ugyanolyan kihívás előtt áll az értelmiség. Csak közben megváltoztak dolgok. Megváltozott a világ, megváltozott Európa, és megváltozott Magyarország is. És ebben ma szerintem két kulcs szó van. Nincs addig szabadság, és nincs addig haladás, míg nem az egyenlőség, és nem az igazságosság oldaláról nézzük, mert elborultak az egyensúly közeli állapotok, vagy elborultak a gazdaság, az elit javára dőltek el azok a kérdések, ahol amúgy a tömegeknek kellene ma eredményként azt mondani, hogy igen, volt értelme, igen, ezt szeretnénk. Ezt ma nem halljuk. Nem halljuk ezeket a mondatokat. Ezért meggyőződésem, hogy az értelmiséggel is, mint ahogy amúgy a gazdaság szereplőivel is. Hát számomra a legkedvezőbb az a mondat, amikor azt mondja egy gazdasági vezető szervezetnek a vezetője, hogy be kell lássuk, béremelésre van szükség. Hát mikor hallott ön ilyen mondatot? Mikor hallottunk egy gazdasági konferencián olyan mondatokat, amikor azt mondják, hogy igenis nem eretnekség a 100 ezer forint nettó minimálbér. Igenis olyan társadalmi feszültségek vannak, amelyek lehetetlenné teszik, hogy amúgy a gazdaság legyen versenyképes. Meg kell nézni, hogy milyen hirdetéseket jelentetnek meg a gazdaság szereplői, a vállalkozások. Szakképzett munkaerő hiány van ma Magyarországon. Eközben Parag László üldögél nem tudom én hány milliárd forinton, és hát elnézést kérek, de hát elvontabbnál elvontabb ötletekkel áll ő, miközben semmi más nem kellene csinálni. Meg kell nézni, mi zajlik Európában.
Nélkül neki tud állni a úgynevezett értelmiségi MSZP-s holdudvar visszaépítésének, mert van párt, amelynek van sajátja, van párt, amelynek van ezzel foglalkozó kijelölt képviselője, holdudvarépítési képviselő, az MSZP hogy áll ezzel?
Nem egy személyes történet ez. Tehát én azt látom, hogy amikor arról beszéltünk, hogy vannak feladatok és vannak ügyek, amelyekre szeretném, ha inkább abban versengenénk, hogy melyek legyenek azok az ügyek és feladatok, amiket el kell végezni a szocialista pártnak. Ebben ugyanúgy meg kell nyerni a műszaki értelmiséget, mint a humán értelmiséget.
Mivel? Mivel tudja megnyerni a műszaki és a humán értelmiséget?
Egy másik Magyarország felépítésének az esélyével, azzal, hogy nem egyszerűen megmondjuk, hogy mi lesz, és majd döntsék el a választók, hogy az jó vagy nem, hanem azt mondjuk, hogy szeretné változtatni? Igen, akkor itt vagyunk, és mi már megváltoztunk, hogy képesek vagyunk arra, hogy nem pártpolitikai, és nem egyszerűen csak baloldaliként gondolkodunk az országról, hanem igen, jóval többről van szó. Itt vannak olyan konzervatív szavazók, értelmiségeknek ugyanúgy probléma a jogállamiatlan Magyarország, a következmények nélküli Magyarország. Nekik is nagyon rossz hallgatni, hogy az ő pártjuk jegybank elnöke az mit művel ebben az országban. A föld kérdésében a Fidesz szavazóinak több mint fele egyetért, hogy nem lehet eladni a földet. A Fidesz szavazóinak több mint 60%-a ért egyet azzal, hogy amit a jegybank elnök művel, az méltatlan arra, hogy a jegybank tisztségét, vezetői tisztségét betöltse. Na, ezekre az emberekre nem szavazóként kell tekinteni, alkotókra. Ők Magyarország helyi közösségének az alkotói. Változást szeretnének. Milyen legyen az az ország, abban nekik is van szerepük.
Itt hagytuk abba pont a hírek előtt, hogy ennek mi lesz a technikája. Ez már 2017 feladata? Lemennek, elmennek az MSZP-sek mindenhova.
Ez a társadalmi koalíció helyben. Erről beszéltem.
Hogy lesz ez? Hogy kell elképzelni? Tehát ember nincs annyi, ami ehhez szükséges volna, hogy mindenhova el fog menni? Hogy?
Dehogy nem.
Mondj el kérem, hogy fog működni?
Hát ez úgy fog működni, először is erről fogunk dönteni a kongresszuson. Tehát az, amit most én mondok, azt ne tekintsük úgy, mintha ez a kötelező. Én ezt kínálom.
Ha ő lesz az elnök.
Én ezt kínálom. És aztán a közösen kell. Nem csak az én dolgom. Van mind a 106 választókerületben felelős vezető. Vannak társadalomszervezők, vannak politikai, megyei szintű vezetők, vannak olyan értelmiségi körök, igenis vannak a vidék Magyarországán, akik viszont ugyanezen gondolkodnak. Higgy el, hogy itt nagyon sok gondolat tud közös álláspontra helyezkedni.
Beülnek egy művelődési házba, vagy valami meleg helyre, és azt mondják, hogy itt vannak a problémák, gyertek, oldjuk meg.
Mondok önnek rögtön kettőt. Egyik az, hogy ugye én szeretném, hogyha lenne egy olyan Budapest kabinet, amely az, ami méltatlanul történik ma a fővárosban, Magyarország fővárosában, azt nem egyszerűen pártalapon akarná megváltoztatni, hanem egy képet összerakni, hogy hogyan nézzen ki az a főváros, amely Magyarország fővárosa, amely amúgy minden magyar állampolgári és minden magyaré. De kell legyen egy Kelet-Magyarország program. Ezt 2013-ban készítettünk egy ilyen programot. Valószínűleg nem volt elég erőnk, hogy végigvigyük és társadalmasítsuk, de én erről nem mondtam le.
De hogy néznek ki egy Budapest kabinet? Kik lennének benne? Milyen döntési jogaik volnának?
Az igazság, hogy most egy picit ilyen technologizálunk, de szerintem az ügy maga az ki fogja hozni egyrészt a szereplőit, és ki fogja hozni a maga működését. Engem egy dolog érdekel. Az, hogy 2018-ra legyen egy olyan elképzelés, amely képes arra, hogy új irányt szabjon a fővárosnak, és képes arra, hogy reményt adjon Kelet-Magyarország.
De a fővárosi irányát aztán a fővárosi közgyűlés, meg a magyar kormány, mindenkori magyar kormány dönti el, nem?
De látja, pont ez az alapvető probléma, hogy a jelenlegi fővárosi közgyűlés az ki van lugozva, és jelen pillanatban a kormány pedig úgy viselkedik, mintha nem a Magyarország fővárosa lenne Budapest. Én pedig azt gondolom, hogy csak gondoljunk a várra. a vár az a főváros része, sőt, a vár az szimbólum, magyarországi nemzeti jelképe. Egy kormány megveszi a bátorságot, és azt mondja, akkor most kormányzati negyedet éppen a várban csinálok, miközben tele van pesti oldal mindenféle kormányzati épülettel.
De ez olyan súlyú kérdés, ami meg tudja az embereket mozgatni? Ezt önök meg kell érezni.
Az az igazság, hogy ez nem súly kérdése. Hát ez arról szól, hogy ön nem így gondolja, hogy a vár az mindannyiunké. Ön nem azt gondolja, hogy a jegybank elnöke mégiscsak képvisel engem egy európai, egy világ pénzügyi rendszerében, és nem biztos, hogy a Wall Street Journalban, vagy a Financial Timesban azt kellene olvasnom Magyarországról az a hírem, hogy milyen jegybank elnökünk van.
Igen, de közben azt is gondolhatom, hogy jobb a 0,5%-os alapkamat, mint a 8%-os. De az ember fejében sokféle gondolat van ugyanarról a kérdésről.
Hát igen, milyen árat fizetünk érte? Az lehet, így van. Igen. Tehát az, ami a realitásban persze, azt lehet mondani, hogy most 0,5% a jegybanki alapkamat, amire amúgy mindenki gazdasági oldal elmondja, hogy az rendben van, de az, hogy milyen árat fogunk érte fizetni, hogy az államadóság az ehhez képest hogyan változik, amit amúgy éppen ők emeltek piedesztára, hogy már pedig a legfontosabb az államadóság csökkentése. Szóval jó lenne már egyszer egyenesen beszélni, hogy valójában mit szeretnénk, hogy az embereken keresztül az ő teljesítményükön, az ő úgymond boldogságérzetükön, reményeiken, vágyaik, amik meg tudnak valósulni, azokon keresztül akarjuk lemérni egy országnak a fejlődését, vagy játszunk számháborút, hogy akkor 0,5% vagy 1,5%. Semmit nem van a kettő egymásból. A vár probléma, a jegybank probléma, akkor is, ha 0,5% van éppen az alapkamat. Mert nem egyszerűen csak az a kérdés, hogy ma nekem 0,5%, és ez följogosítja a jegybank elnököt, hogy 260 milliárdot közpénztelenítsen, ahogy éppen Kósa Lajos fogalmaz. Az benne van a 0,5%-ban, hogy a unokatestvérek, rokonok, könyvek, zongorák, épületek, ingatlanok eladásra kerüljenek, hogy úgy viselkedik, mint egy brókerház. Hogy ingatlan fejlesztésekben van, az ön szerint rendben van? Szerintem nincs rendben. A kettő nincs egy súlycsoportban. Hát persze, hogy ha 0,5%-os az alapkamat, azt tegye úgy, rendben van. De ezzel együtt azért ne vigyen már el 260 milliárd forintot, és ne viselkedjen úgy, mintha az az övé lenne.
Azt mondta, hogy 2017 az átlátható előválasztás éve is lesz. Hogy fog ez
az? Az együttműködés éve, amelyben benne van az előválasztás, nem egyszerűen csak az előválasztás, ott az az együttműködésről szól a 2017, elnézést kérek.
Kivel való együttműködésről? Ezt látják-e már? Mert úgy tűnik, hogy a DK-val például biztosan nem. Gyurcsány Ferenc a 10 éves őszödi beszédi évfordulón leárulózta az MSZP-t.
Sokszor volt úgy az ember életében, hogy a hosszabb távú cél érdekében képes felülemelkedni, vagy ellépni létező problémák mellől. Sokszor ért engem is az a kritika, hogy nem akarok nagyon határozottan revanspolitikával visszavágni, és megmondani itt a nem létező, létező ilyen-olyan pártoknak, hogy mit gondolok. Én 2014. októberében nagyon világosan fogalmaztam, mindenki járja a saját útját, mindenki építkezzen, mindenki bővüljön, találja meg a maga hangját, találja meg a maga ügyét, amelyben ő hisz, és menjen. És van egy pont, amikor értelemszerűen meg kell nézni, hogy hová jutottunk ezzel. Na most az elmúlt két évben számos ilyen nyilatkozat ért bennünket Gyurcsány Ferenc részéről, amelyet őszinte megmondom, hogy tudatosan nem válaszoltam meg. Az árulás vágya az viszont más. Szóval felénk, akit leárulóznak, azzal nem szoktak egy asztalhoz ülni.
Ez a jövőre nézve is igaz.
Hát én nem tudok ellépni mellőle. Tehát, hogyha spondját rá, és hát ettől függetlenül kell az együttműködés, az én válaszom ebben nagyon-nagyon világos. Szükség van a demokratikus koalíció szavazóira. Helyben ki is kell alakítani az együttműködést, de nem vagyok hajlandó leülni egy olyan asztalhoz, ahol az, aki bennünket leárulóz, oktalanul, indok nélkül, megalapozatlanul, miközben az elmúlt 25 éve az MSZP-nek azt igazolta, hogy egyetlen egy miniszterelnöke mellől nem vonult ki. Az utolsó utáni pillanatig ott állt mögött, és megszavazott mindent, még azon az áron is, hogy majdnem a megszűnésébe került, hiszen a 2010-es kudarcban nem az összöd volt az alapvető probléma, hanem utána történt, az a 3 év. Na, az nagyon komoly probléma volt. És én azt hiszem, hogy az együttműködést azt oda kell terelni, hogy a társadalmi koalíció az én fejemben az helyben jön létre. Kell olyan szereplő, esélyes jelölt, akinek a hitelessége, a szakmaisága helyben, nem csak a pártpolitikai családban, hanem a helyi társadalomban is elfogadott. Én örülnék annak, sőt, azon dolgozom, hogy minél több ilyen szocialista jelölt legyen.
De hogy lehet megcsinálni a többséget, a matek összeadását a DK nélkül? A DK az Gyurcsány Ferenc pártja, ott az történik, amit Gyurcsány Ferenc akar.
Én láttam azt, amikor a miniszterelnök internetadót szeretett volna bevezetni, a 100 000-es tömeg meg úgy döntött, hogy ő nem fogja bevezetni. A helyi társadalom az több, mint pártpolitika. A helyi társadalomban benne vannak a civilek, benne vannak a szakszervezetek, benne vannak a különböző egyszerűen élethelyzetileg közösségek, lakóközösségek, akiket meg lehet szólítani, mert ők is változást akarnak. Na, ha őket is bevonjuk, akkor már nem pártpolitikai osztozkodás lesz egy asztalnál, hogy akkor most akkor én adok egyet, te adsz egy másikat, és azt gondoljuk, hogy ezzel megoldottuk a problémát. Nem. A változás abban van, hogy nyerd meg a helyi változást akarókat. Ez a Magyar Szocialista Pártnak a feladata. Hogy ennek a változásnak legyen a motorja.
Úgy látják, hogy ezt föl tudják úgy fejleszteni helyben, hogyha el is indul mondjuk egy DK-s jelölt az MSZP-s kidolgozott közös jelölt ellen, akkor mégis el tudják hozni a mandátumot, mert ugye az a kulcsa a választási rendszernek, hogy helyben meg kell nyerni a mandátumot.
Az a kulcsa a választók fejében, hogy van-e változást hordozó esélyes jelölt. Ha a változást hordozó esélyes jelölt van, akkor mindenki, aki abból kimarad, az lemarad.
Igen, de választást hordozó esélyes jelölt az időközi nem, választásokon több is volt. Ennek a ugye ezt mutatta, volt MSZP-s jelölt, aki tisztán nyert, aztán volt olyan, ahol az MSZP úgy látta, hogy egyedül nem fog menni Kéz Zoltán akkor. És volt olyan is, ahol meg Jobbikos nyert. Mindenhol az, akiben a változást látták az emberek.
Hát akkor mégiscsak engem erősít, amit most nem mondott. Mert hogy az esélyes és a változást hordozó jelöltet kell megtalálni.
De
az a kulcs.
De az több is van. Hogy lesz ebből olyan, hogy ez csak MSZP-s legyen?
Nem. De én nem mondtam azt, hogy ez MSZP-s legyen. Nincs több esélyes jelölt. Egy esélyes jelölt van. Annak, ha megtalál. Ha mi nem találjuk meg, és másé pedig nyer, az azt jelenti, hogy az övé volt az esélyes jelölt.
De tehát a végén mégiscsak egy MSZP listán kéne indulnia, nem? Az MSZP jel nevének kéne ott lennie a szavazó cédulán, hogy a parlamentbe az önök frakciójába üljön, nem?
Ennek a társadalmi koalíciónak rengeteg formája és kifutása lehet. Ma azt kell eldönteni, hogy ebbe az irányba haladunk-e, mert amit most ön boncolgat, ez mondjuk egy ősz vagy egy 2017 év elejé kérdés. Én ma azért küzdök, hogy ez az irány dőljön el június 25-én. Ha van a társadalmi koalíció létrehozásának szándéka, elköteleződés a kongresszuson, akkor nekem az a feladatom, hogy ezt megtaláljuk, ennek a módszereit, ami lehet, hogy sokszínű lesz, sokféle lesz. Nem állítom, hogy homogén egy rendszer lesz a 106. Ahogyan ön mondta Veszprém, ahogyan Újpest, ahogyan Salgótarján, vagy ahogy Tapolca.
És lesz a végén 106 olyan ember, aki helyben az önök meglátása szerint a legesélyesebb arra, hogy egy parlamenti választáson behúzza a mandátumot.
Nem csak a mi álláspontunk szerint. Pont ez a dolog lényeg, hogy nem asztal mellett dől el, hogy mi ráolvassuk, hogy ő akkor alkalmas jelölt. Azt a helyi társadalomnak kell visszaigazolnia, hogy ő alkalmas jelölt. Ennek a lehetősége maga az előválasztás.
De az előválasztáson végül is a győztes, az hova megy? Az az MSZP-nek a listájára kerül föl?
Hát
hogy lesz belőle parlamenti képviselő, és kinek a parlamenti képviselő? Elindulhatott 600 féle civil szervezet jelöltjeként is, ha úgy akarja. Az hogy lehet becsatornázni?
Hát nézze, a koalíciókötésnek, az együttműködésnek eddig voltak pártos szereplői. Szerintem a függetlenek világa az ugyanilyen együttműködési partner lehet.
Tehát lehetnek a parlamentben független képviselők, akik az MSZP-vel együtt szavaznak? Így képzelik el?
Együttműködnek. Így. Hogy például ez egy járható út. Nem azt mondom, hogy az egyetlen, de ez egy lehetséges szenárió.
Hol tartanak az aláírásgyűjtések? Ugye a vasárnapi boltzárból az elején azt mondták, hogy mindenképpen folytatják, mert nagy lendületben voltak, de mintha abból lejöttek volna.
Az átalakult az irányába, hiszen a kormánynak a nyilatkozatai nem voltak elég egyértelműek abban a tekintetben, hogy nem kívánják megváltoztatni az akkor prompt, nagyon kapkodva meghozott döntésüket. És tovább megyek, ugye ráadásul elkövették azt a hibát, ami nagyon komoly hiba, hogy a törvény visszavonásával egyidejűleg megváltoztatták a vasárnapi munkavégzéshez kötődő bérpótlékot is, hiszen 100%-ról 50%-ra vitték, és azt mondtuk, hogy ez elfogadhatatlan, és azért gyűjtünk aláírásokat, hogy politikailag képesek legyünk nyomás alatt tartani a kormányt, hogy ezt változtassa meg. Hát kíváncsian várom majd a népszavazás eredményét, mert nagyon-nagyon bízom benne, és elköteleződtem abban az irányban, hogy kell legyen Magyarországon valódi népszavazás, hogy a kormány megérti-e, hogy nem lehet ezzel az ócska trükkökkel, hogy nem néz szembe a magyar valósággal, és nem fogadja el, hogy lehet veszíteni is. Nem kell csak félig veszíteni. Ha veszített, akkor el kell ismernie, és oda kell adnia azoknak az embereknek, akik vállalják egy adott hónapban, hogy a vasárnapokat munkavégzéssel töltik. Akkor hogy adják oda neki a 100%-os pótlékot.
Hol tartanak az aláírás gyűjtéssel? A biztonság kedvére azt mondják, hogy mindig többet kell gyűjteni, mert lehetnek benne hibások.
Hát, ahogy elnézem a Nemzeti Választási Irodát, sok bizodalmunk nincs abban, hogyha 200 ezer egyet adnék le, akkor az meg lesz, bár hozzáteszem, hogy akkor is működnie kell. Én úgy látom, hogy ez ugye a héten jár le Kéz Zoltán képviselőtársam kérdése. Ő jól áll, ő nagyon-nagyon közel van hozzá, mi mindenben segítjük őt, hogy ő ezt elérje, ezt a célját, ami szerintem példaértékű lesz, hogy egy független országgyűlési képviselő idáig el tudott jutni már önmagában. A Magyar Szocialista Pártnak június 28-áig van,
van
időpontja, és már szinte azt kell mondjam, hogy amit, ha csak összeszednénk éppen a mai egyeztetésen, ami kint van, akkor nagyon-nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy a bruttóról tudjunk beszélni, mert ugye a bruttóban kell meglennie többször, legalább 20%-nak ahhoz, hogy azt lehessen,
biztosan
hogy
lehessen
biztonsággal
menni.
Lehessen menni.
Kvóta népszavazáson milyen álláspontot foglalnak el? Mennek? Nem mennek? Igennel? Nemmel szavaznak?
Ez a kérdés a hatalomról szól. És a mai nap egy nagyon érdekes, nem tudom, hogy mennyire látszott a nyilvánosság előtt. Ma az Igazságügyi Bizottság tárgyalta az Európai Bizottságnak azt a határozat tervezetét, egy tervezet, amely a kötelező, úgymond automatizmus, tehát ez csak magyar nyelvre fordítjuk le, hogy kötelező betelepítési kvótáról szól, ami számomra egyszerűen így megdöbbenve néztem, hogy ugye a kormány népszavazási kérdését a kúria egyértelműen megmondta, hogy ez az egyszeri áthelyezési eljárás, úgynevezett ez 1300 embernek a kérdéséről szól. A kormány a kötelező betelepítési kvótát kommunikálja a kampánya során. Most itt van benyújtva az országgyűlés előtt az a javaslat, amelyet ha leszavazunk, és mi azzal egyetértünk, hogy igenis nem lehet így a kötelező betelepítési kvótát bevezetni. Tehát magyarán ebben azt mondjuk, hogy nem kell kötelező betelepítési kvóta. Így, tehát magyarán azt mondjuk, hogy nem támogatjuk az Európai Bizottság javaslatát. Ha ezt elfogadja, mint országgyűlés ezt a jelentést tervezetet, vagy megszavazza, akkor értelmetlenné válik a népszavazás. Ebből látszik, hogy ez a népszavazás nem a valódi kérdésről szól. Ez nem arról szól, hogy szuverenitás vagy nem szuverenitás. Van szuverenitási területe a Magyar Országgyűlésnek. Ez a Fidesz hatalmáról szól. Kormányzás helyett itt van nekünk, idestóval másfél éve a menekült kérdés.
De van ebben jó ellenzéki taktika? Mert a vasárnapi bolcáros szavazásban azt, hogy a kormány három nap után lejött róla, az egy nagy ellenzéki siker. De ebben a kvótanépszavazásban mi a nyerő ellenzéki taktika? Vagy MSZP-s taktika?
Az, hogy legyen egy valódi népszavazás. Magyarország valódi kérdéséről.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Tóbiás József, a Magyar Szocialista Párt elnöke, parlamenti frakció vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.